Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig ezúttal Stumpfbíró Balázs, összeomlás kutató, a Deep Adaptation Hungary alapítója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és köszönöm a lehetőséget.
Röviden aztán tényleg rátérünk a témára. Megnéztem egy csomó interjút, és mindig elmondja azt, hogy hát az összeomlás kutató, hogy ez mit jelent, azt a kérdést mindig megkapja. A csalódást nem fogok okozni. Mit jelent az összeomlás kutató?
Reménykedtem valamennyire, de jó, hát természetesen. A kollapszológia tudomány ága, az komplex rendszerek, összetett rendszerek viselkedésével foglalkozik. Az összetett rendszerek a kialakulása az egy viszonylag hosszú idő és energiaigényes folyamat, de amikor ezek a rendszerek elérik a növekedésük határait, felemésztik az erőforrásaikat, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlásuk és az összeomlásuk az egy viszonylag rövid és gyors folyamat. Ezt a csúcs után következő szakaszt vizsgálja a kollapszológia komplex rendszerek esetében, ami egyébként ugyanúgy lehet egy ökoszisztéma, mint egy társadalom, vagy éppen az egész ipari civilizáció.
A Deep Adaptation, nem mindenki biztos, hogy ennyire jó angolban, bár azért már nyilván egyre többen, de mi alkalmazkodás, talán így lehetne ezt lefordítani. Beszélünk majd az alkalmazkodásról, de ha már itt összeomlásról, annak a vizsgálatáról van szó, ez csak éghajlatra vonatkozik, tehát a következő 5-10, akár 15-20 év éghajlatváltozásait kutatják, és ennek a problémakörével foglalkozik a szervezet is, meg ön is, vagy ennél mélyebb ez, vagy több, mint maga az éghajlat?
Nagyon jó a kérdés, és ha már mély alkalmazkodás, akkor biztos, hogy mélyebb ennél, de igen, maradjunk abban, hogy a problémakör az jóval összetettebb. Tehát itt nem csak az éghajlatváltozásról van szó, hiszen annak ellenére, hogy ez egy sláger téma, amit beletolnak az emberek arcába, mint a nagy mumust, amivel meg kell küzdenünk, ráadásul ugye Gelencsér tanárról idézem egybites üzenetekkel, lásd, széndioxid, csökkentjük, szuper lesz, minden jó lesz, korán sem erről van szó. Az éghajlatváltozás az nem a fő mumus, a gyökérok, hanem egy következmény, még ha hosszabb középtávon nézve ránk, meg számos egyéb földi fajra nézve, hát elég szigorú következményekkel jár majd. De önmagában is csak egy következmény. Az emberi tevékenységnek, a globális ipari civilizáció működésének a kifelé ható, tehát mondjuk output tevékenységének, vagyis a hulladék képzésnek az egyik mellékterméke, vagyis következménye. De legalább ilyen súlyos következmény az input részen, tehát a befelé, a civilizációba befelé menő területen az erőforrások kimerülése és túlhasználata, ami egyébként Gelencsér tanár úr veszőparipája. És ha nem volna éghajlatváltozás, akkor csak önmagában ez olyan súlyos kihívást jelentene az ipari civilizációra, ami gyakorlatilag évtizedeken belül lehetetleníti a működését.
Gelencsér tanár úr, akire hivatkozott, Gelencsér András, a Pannon
Egyetemnek. Így van, rektor úr.
Professzora. Ettől függetlenül lehet, hogy picikét maradnék még a veszőparipánál, aztán rátérünk más következményekre is. Azt látni, vagy egyáltalán ki lehet számolni ön szerint, hogy milyen éghajlatváltozási következmények vannak, mert azért legalábbis a fok jellegű változásokat, az átlag hőmérséklet jellegű változást illetően azért vannak eltérő vélemények, hogy ez mennyire lehet komoly. Hallottam már olyan véleményt is klímakutatóktól, hogy azért a legrosszabbat bizonyos alkalmazkodásokkal, megújuló energiákkal már kivédtük, aztán nem tudom, hogy ez mennyire optimista álláspont. Gondolom, hogy nem elsősorban az optimistát képviseli.
Hát ugye most én ülök itt, tehát nem tudok mást mondani, mint amit erről gondolok. Alapvetően ugye a felkent ENSZ testület, az IPCC, vagyis az éghajlatváltozási kormányközi testület különböző X évente megjelenő jelentéseinek egy közös vonása van, hogy utóbb mindegyikről kiderült, hogy messze alul lőtték azt, ami végül kialakult, vagy hogy milyen ütemben változnak a dolgok. Hát ezek a jelentések sem túl biztatóak, mert ami legutóbb jelent meg, talán most már 2 éve legalábbis az összefoglalója biztosan, az önmagában úgy fogalmazott, hogy az életünk, az életmódunk, akár a felismerhetetlenség megváltozhat, mielőtt egy ma született gyermek eléri a 30. életévét. És ez nem most volt, hanem 2 éve. És ez csak az éghajlatváltozásról szól. Tehát önmagában az éghajlatváltozás, mint lehetőség is olyan csodálatos dolgokat tartogat nekünk itt már az elkövetkezendő években, ami önmagában elhozhatja ennek a rendszernek a drasztikus átalakulását a rendszer alatt, a modern ipari civilizációra, meg a modern életvitelre gondolok. De, mint mondtam, ez önmagában nem a fő probléma, bár a munkatársam szokta mondani, itt a tulajdonképpen a kérdés csak az, hogy előbb következik ránk az éghajlatváltozás olyan hatásokkal, amik gyakorlatilag ellehetetlenítik a modern értelemben vett életünket, vagy pedig előbb eljutunk oda 10-20-30 éven belül, hogy az erőforrásokat olyan szinten feléjük, hogy gyakorlatilag emiatt összehanyatlik és összeomlik az ipari civilizáció, és ezek után következnek ránk ugye az éghajlatváltozás áldásai. Hát egyik sem egy vonzó opció.
Melyikre lát nagyobb esélyt jelenleg?
Én csak a munkatársamra mutogatok, ő foglalkozik sokat ezzel a témával, egyre inkább abban az irányba hajlik, hogy itt olyan gyors lesz az éghajlat átalakulása, ami gyakorlatilag leelőzi ezt az előző problémát. Tehát ennek van oka, számos, most nem fogunk itt bele mélyülni, de alapvetően az elmúlt 270 évben, tehát amióta a szénhidrogéneket kitermeljük és elégetjük, ebben a 270 évben a légkörbe juttatott üvegházgázok mennyiségének a 90%-át 1950 óta égettük el, és 50%-át 1990 óta, tehát 30 éve lényegében. Ez azt jelenti, figyelembe véve, hogy az üvegházgázok, különösen a széndioxidnak évtizedekre van szüksége, hogy kifejtse a teljes melegítő hatását. Ez lényegében egyet jelent azzal, hogy az elmúlt években megtapasztalt hatások, hát elég azt hiszem nézni, nem is tudom, kinek mondtam ma melyik nap, hogy Pakisztánt, fél országot elárasztotta az árvíz, hát már nem emlékszik rá senki, mert most itt van nekünk Dubaj, ahol a sivatag közepén folyik az Amazonas folyó. Tehát olyan léptékű, súlyosságú változások jelennek meg, amik majd átütik az emberek és a tömegek inger küszöbét, és amik gyakorlatilag ezt a rendkívül törékeny globális rendszert, ezt nagyon súlyosan érinthetik.
Korábbi interjúban azt mondta, hogy már ez zajlik. A zajlik alatt azt értjük, ami mondjuk Dubajban történt, azt, ami mondjuk tegnap Kínában, hogy beomlott egy autópálya, mert hogy 4 hét alatt 56 centiméter, nem milliméter, centiméternyi eső esett, és egyszerűen akármilyen jól megett az autópálya építve, nem bírta, beomlott, és több tucat embert maga alá temetett. Hasonló dolgokat, vagy ez nagyon furcsán és csúnyán hangzik, de ez csak ízelítő?
Talán ez utóbbi a megfelelő kifejezés. Hát most nagyon aktuálisat akarunk, akkor éppen Brazíliát viszi a víz, illetve Dél-Kelet-Ázsiában olyan elképesztő hősok van jelenleg, nagyon sok országban 50 fok közelében jár, hogy a közintézményeket bezárták, és nagyon számos helyen egyszerűen nem is nagyon engedik ki az embereket az utcára, mert ez életveszélyen jár. De hát, ha belegondolunk abba, hogy ez egy folyamat, akkor nem kell sokat töprengeni azon, hogy rájöjjünk, hogy ez valahol az eleje, tehát lesz még ennél rosszabb. Az biztos, hogy ezek a változásoknak a sebessége, amit most tapasztalunk, az exponenciálisan fog nőni, és itt az exponencialitás egy olyan dolog, amit az emberek javarésze nehezen ért, de itt megint hangsúlyozom, hogy nem az éghajlatváltozásról van szó, még hogyha az egyik leginkább megtapasztalható dolog is lesz esetünkben, hanem komplex rendszerek viselkedéséről, a pénzügyi, a gazdasági, a politikai, az energia, az élelmiszerellátó, a társadalmi rendszereink és számos egyéb rendszereink és alrendszereinknek az összeomlásáról, ami folyamatban van jó ideje, és még akkor is történni fog, amikor már egyikünk sem lesz életben.
Volt egy nagyon, szintén ezt a szót használnám, de lehet, hogy nem feltétlenül jó szó ízelítő, de mondjuk inkább az, hogy példa, hogy a Covid alatt mi történt, amikor leálltak nagyon komoly rendszerek, amikor alig lehetett mozogni, és alig volt gazdasági élet. A Covidhoz hasonló, vagy annál jóval mélyebb összeomlások jöhetnek az szerint, amiben hisz, vagy amiben gondolkodnak jelenlegben. Lehet, hogy ez, nem akarom öretestálni ezeket a dolgokat,
nem várjuk,
de ami most tűnik. Tehát mondok példákat, jó, és akkor arra esetleg jobban tud reagálni. Tehát nem megfelelő termés, nem megfelelő vízkészlet bizonyos helyeken és ebből eredő tömeges problémák?
Hát nagyon jól rátapintott a víz, az egy nagyon komoly probléma, amit abszolút nem veszünk fajsúlyának megfelelően elég komolyan. Itt néhány számot mondva, hát az ENSZ egyik nem olyan régi jelentése szerint 2030-ra a globális vízigény 40%-kal meghaladja az elérhető vízkészleteket. És egy világbanki kutatás pedig arra jutott, hogy 2025-re ha nem volna a másik elég közel. 2025-re a föld lakosságának közel fele érhet hosszabb, rövidebb ideig vízhiányos területeken. Már pedig ugye a vízzel probléma van, a többi már annyit nem érdemes gondolkodni, de valóban tényes való, hogy itt összetett rendszerek olyan bonyolult viselkedési mintázatairól van szó, amik sok esetben egyszerűen kiszámíthatatlanok. És pont ezt szoktuk megkapni, hogy na de akkor milyen alapon kárulunk itt, hogyha ennyire kiszámíthatatlan, hiszen akkor még bármi történt. Ezt én nem is vitatom. Csoda is történhet, bármi történhet, de ha megnézzük, hogy milyen pályán haladtunk eddig, ha megnézzük, hogy az elmúlt 20-30 évben mennyi minden történt az ügyben, legalábbis mondatok szintjén, meg az ígéretek tekintetében, hogy ez ne így legyen, akkor ha ezt a vonalat továbbrajzoljuk, akkor látjuk, hogy a maga az esélye annak, hogy ez így menjen tovább, ahogy eddig, és gyakorlatilag egyre rosszabbá váljon, az az élet, amit élnünk kell, hát ez napról napra nő.
Mi lehetne akkor egyáltalán, ha nem is a megoldása, de ennek a helyzetnek a hatásainak a csökkentése, mert természetesen az ember, hogyha olvas híreket, meg egy picikét utána néz dolgoknak, akkor egy-két dolgot tud mondani, hogy mit lehetne változtatni, de elég mondjuk széndioxid kibocsátás csökkentés, energiamérséklés, jobb forrás elosztás, amire mondjuk volt példa a történelemben kísérletként, de az nem annyira jött össze. Szóval mi lehetne akár csak lehetőség szintjére a feloldása, megoldása, tompítása ennek?
Hát azért nagyon fontos kifejezések hangzottak el. Egyrészt mindig, mint a munkatársaim kerüljük a megoldás kifejezést, mert úgy látjuk, hogy tehát erre a probléma halmaz a rendszer szintű megoldás, ami alatt azt értjük, hogy na majd akkor valahogy átnevezzük, vagy zöldre festjük, vagy valami lesz, de a lényeg, hogy tulajdonképpen ugyanígy élhessük tovább ezt az életet, ahogy eddig. Hát ilyenfajta megoldás legalábbis az én meglátásom szerint nem létezik. Az enyhítés az egy szép magyar kifejezése a kevésbé tetszetős mitigációnak, ami valóban arról szól, hogy enyhítsük a hatásait ennek a változásnak, például azzal, hogy csökkentjük a széndioxid kibocsátást, na de hát erről szó nincs, tehát azzal a 2030-as meg 2050-es célkitűzésekkel sehogy sem állunk, tehát a csodálatos, fantasztikus, mindent elsöprő 2015-ös 16-os párizsi klímaegyezmény, ami majd ott minden eldőlt, na hát ahhoz képest drasztikusan emelkedett a kibocsátás, és emelkedik is évről évre. Az a fajta csökkenés, vagy visszaesés, ami a Covid alatt történt, ami láthatólag nagyon megviselte az embereket is, és a gazdaságot is, az nem összemérhető azzal, amilyen csökkenést tulajdonképpen végre kellene hajtanunk. Mert itt az egyetlen, sőt, ez is azt hiszem Bender professzortól származik a gondolat, hogy sem megállítani, sem visszafordítani, de érdemben lassítani sem tudjuk ezeket a folyamatokat, de ahhoz, hogy esélyünk legyen arra, hogy bármennyire lassítsuk, annak egyetlen módja az lenne, hogy drasztikusan vissza kellene fogni a fogyasztást, a gazdaság méretét. Ez azt jelenti, de ez olyan áldozatokkal járna, amit senki az ég egyet a világon nem akar, és nem is fog megfizetni.
Mennyire drasztikusan?
Hát annyira drasztikusan, hogyha egy Tim Garrett nevezetű amerikai fizikust citálok elő, aki ezt kiszámolta, ő nagyjából azt mondta, hogy ahhoz, hogy érezhető legyen ennek a hatása, ahhoz az első évben hatodára kellene csökkenteni a világgazdaság méretét, vagyis az életszínvonalunkat, és utána még jó darabig minden évben felezni. Hát most ezt vessük már össze úgy százalék szinten azzal, hogy 2-3-4-1-néhány százalékkal csökkent a világgazdaság mérete a Covid alatt, de mindenki rosszul volt tőle. Ez gyakorlatilag, tehát az előbb mondtam, hogy olyan árat kellene fizetni, lényegében összeomlást, tehát ezt a rendszert, amiben élünk, a fogyasztói, ipari társadalmat tudatosan kellene összedönteni, még mielőtt lehull a szakadék széléről, hogy ezt senki nem fogja felvállalni. Hát a politikusok pláne, nem üzletemberek, hát miért is tennék, de a mindennapi emberek se fogják megtenni, hiszen én szoktam mondani, hogy lelkében mindenki sztahanovista, tehát ha elért egy életszínvonalat, akkor na hát onnantól kezdve már az a minimum minden, azért csak jobb legyen. Tehát az, hogy emberek saját önálló akaratukból jelentősen rosszabbul éljenek, hát ez nem fog bekövetkezni.
Nem tudom egyébként, hogy még ha elméleti szinten ezt meg is lehetne csinálni, hogy nem járná ugyanakkor áldozatokkal, mint egy teljes összeomlás. Arra célzok, hogy már a Covid alatt nagyon komoly problémák voltak megélhetésekkel. Szerintem nem minden információ jutott el hozzánk, de Afrikában, Közép-Amerikában, számos helyen, ahol a turisztika nagyon komoly bevétel volt, ott biztos, hogy bokozott nagyon komoly egzisztenciális válságot, és nem az, hogy pár hónapig munkanélküli volt valaki, hanem lehet, hogy ennél szomorúbb dolgokat is. Teljes gazdasági, vagy majdnem teljes gazdasági leállás esetén az nem okozna a tömeges éhhalált?
Ezt nem jósolom meg, mert akkor az már jóslás volna, de biztos, hogy az lényegében egy szándékolt összeomlás volna. Tehát ma még elképzelhetetlen következményekkel járna, mert emberek tömegei maradnának munkanélkül, bizonyos tekintetben ellátás nélkül, és olyan társadalmi feszültségekhez vezetne, amit ma még el sem tudunk képzelni, pedig azért a társadalmakban van már feszültség bőven. De előbb-utóbb ez pedig úgy is be fog következni, és egyre inkább úgy tűnik, hogy előbb, és ez nagyon nem mindegy, hogy mikor és hogyan jön el.
Ha bekövetkezik, játszunk el a gondolattal, aztán majd a második részében a beszélgetésnek folytatjuk az emberi oldalát, és ennek mert erre is szeretnék kitérni, de ha mondjuk 5-10 éven belül bekövetkezik, vegyük a nagyon közelít az 5 évet, erről bármely vezetőnek, politikusnak nem kéne már beszélnie? Ha azok az információk a birtokában vannak.
Igen, nagyon fontos ez a kiegészítés, igen, közelítsük meg innen. Én személy szerint, nincs rá bizonyítékom, de én személy szerint biztos vagyok abban, hogy ők ezzel nagyon is tisztában vannak. Sokkal inkább és pontosabban tisztában vannak, legalábbis úgy egy ponttól felfelé, mint mi vagyunk. De egyszerűen nem is akarják, és nem is tudják ezt másképp csinálni. Tehát a globális fogyasztói ipari civilizációnak egy olyan kényszermechanizmusa van, egyébként ugye ez a kényszeredett növekedés, amit a hitelalapú pénzrendszer mozgat, amiből egyszerűen nincs kilépés. Tehát azt a hasonlatot szoktam alkalmazni, hogy egy olyan autóban megyünk, és nyomjuk többé a gázt, amiben elromlott a fék egy ilyen hegyes kanyargós úton, és előbb-utóbb már egyre valószínűbb, hogy ott valamelyik kanyarba majd el fogunk szállni, de mi az alternatívánk, hogy a 180-nal repesztő autóból kiugrunk, aztán jól összetörjük magunkat, azt vagy meghalunk, vagy nem. Na de ha ezt eldöntjük, azt meg azt végre kell hajtani, ott nincs mese. Viszont a diskurzus ma arról szól, hogy egyébként milyen zene szóljon rá az autóban, meg hát nem biztos. Ők azt mondják, hogy biztos, de ők meg azt mondják, hogy nem biztos, hogy ott a kanyarban majd kisodródunk, meg lehet, hogy valaki meg közben megjavítja a féket, vagy szárnyakat tesz az autóra, az majd lesz valahogy. Magának az embernek, a homo sapiensnek a kognitív működése sem arra lett kitalálva, hogy ilyen elvont, hatalmas, léptékű és távoli problémákkal foglalkozzunk. Lineáris a gondolkodásunk, tegnap, ma, hónap. És a tömegek szintjén, ahol az el fog dőlni, ott ez nem merül fel, mint opció. A döntéshozóink, felelős és felelőtlen vezetőink, erre majd lehet, hogy beszélünk a második felébe, a úgynevezett elitpánikról, ők pedig, hát ők is mennek a dologgal, sodródnak, mert szerintem a nagy összeesküvés elméletekkel ellentétben, mint egy gonosz társaság viszi romlásba a világot, sokkal nyomasztóbb az a tény, hogy valószínűleg senki nem ül a volánnál.
Nem kapja meg, ha már itt ezt az összeesküvés elméleteket említette, azt, hogy ön hisz az összeesküvés elméletekben, és inkább ezt vetíti ki egy kicsit, mint hogy valós folyamatokról beszél?
Ennél durvábbakat is kapok. Én egyébként, ahol tehetem, itt is megteszem, elmondom, hogy én azért nem foglalkozom összeesküvés elméletekkel, vagy még jobban tetszik összefüggés elméletekkel, mert ugyanolyan eséllyel lehet igaz, mint nem. De se pro, se kontra nem tudom ezt bizonyítani. És innentől kezdve, ha ezzel foglalkozom, a legértékesebb erőforrásomat, az időmet pazarlom el. Tehát nem ezzel foglalkozom, én tudományos tényekkel foglalkozom, olyan trendeket elemzek és elemzünk, amik mutatnak valamilyen irányba, és azt mondjuk, és a mély alkalmazkodás is azt mondja, hogy nem megoldásokat keresünk, hanem az illúzióktól szabadítjuk meg az embereket, őszinte eszmecserére bátorítjuk őket, hogy merjenek beszélni ezekről a lehetőségekről, hogy együtt készüljünk fel adott esetben testben és lélekben egy alapjaiban megváltozó világra.
Itt folytatjuk majd Stumpf Bíró Balázzsal, összeomlás kutatóval, a Deep Adaptation Hungary-nek az alapítójával.